Egy nagyon szép, de nagyon nehéz résszel fogunk ma foglalkozni. Utoljára 3 héttel ezelőtt beszéltünk a Korintusi levélről, és most a 13. fejezet következik, tehát az első Korintusi levél 13. fejezete. Az összefüggés kedvéért szeretném elolvasni az egész 13. fejezetet, de csak az első 3 versről fogok beszélni. Tehát az első Korintusi levél 13. fejezetének az egészét olvassuk el, nem olyan sok, 13 versből áll, és az első 3-ról majd szeretnék részletesebben. Tehát így hangzik az ige. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, megszűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e 3, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Ez egy nagyon szép része a Bibliának, az Új Szövetségnek. És azt mondja itt az előző részben, igaz, azt olvastuk legutóbb, Pál apostol, hogy mutatok nektek ezen kívül egy kivált képen való utat, és ott fontos ez a picike kis tag, hogy a legkiválóbb utat. A legkiválóbb út, és hát a legkiválóbb útról beszélni, én azt gondolom, hogy a legnehezebb. Azért a legnehezebb, mert a szeretetről soha nem beszélni kell, hiszen az egy magatartás forma, azt cselekedni kell. Tehát minden beszéd alul marad akkor, amikor az ember azt mondja, hogy szeretetről van szó. Ráadásul nagyon jól tudjuk, hogy itt ebben az igerészben Istennek a szeretetéről van szó, az agapé szeretetről. Ezt megélni, ezt cselekedni pedig nagyon nehéz és nagyon könnyű. Ha benne maradunk, akkor könnyű. Ha magunk akarunk cselekedni, akkor semmit nem tudunk tenni. Tehát egy nagyon szép rész, és arról szeretnék először röviden egy kis bevezetésképpen, hogy ez elsődlegesen a korintusiaknak szólt. Tudnélik, a korintusiak kicsapongó életet éltek, szinte az utcán, mint a mai görögök, meg rómaiak, vagy itáliaiak. És nagyon sokféle felfogás, nagyon sokféle nézet volt közöttük. Több gyülekezet lehetett Korintusban, ilyen 30-40 fős gyülekezetekről tudunk, amelyek házaknál gyűltek össze. És ezek a korintusiak úgy gondolkodtak, hogy a leglátványosabb ajándék a legértékesebb. És erre törekedtek, hogy minél inkább olyan ajándékokat kapjanak, amelyek látványosak. mert a világ a látványosságot kedveli, igaz? Mi kell a népnek? Cirkusz és kenyér, tudjuk. És nyilván ezért a korintusiak gyakorlatilag ezeket az ajándékokat nem egymásnak az építésére használták fel, nem a gyülekezet építésére, hanem arra az óemberi természet megmutatására, hogy én ki vagyok. És ezért torzsalkodás volt közöttük, viszálykodás, veszekedés, zűrzavar. Gyakorlatilag kezdett szétesni a gyülekezet. És minden gyülekezet szétesésének ez az alapja. Amikor valaki az Istentől kapott ajándékát a másik ember, mondjam így, hogy másik testvér ellen fordítja. Óriási veszély. És akkor tudjuk nagyon jól, hogy nem csak az akkori gyülekezetnek szól ez az ige, hanem igazából az ajándékokat, a lelki, a szellemi ajándékokat, azokat kapjuk Istentől. Tehát az nem úgy van, hogy én akarok valamit és azt megkapom, hanem úgy van, ahogyan itt a 12. fejezet 11. versének a vége mondja, hogy a szellem, Szent Szellem, Szentlélek úgy osztja szét az ajándékát, akinek akarja. Tehát ő egy egyedülálló úr. És ebben nekem nincsen beleszólásom, hogy én milyen ajándékot kaptam. Abban már viszont igen, hogy én mit csinálok azzal az ajándékkal. És ha nem jóra használom, akkor rosszra használom. Pusztításra használom. És ezek a korintusiak eléggé széthúztak, és hát a gyülekezet nem épült, ugyan elfogadták ők Krisztusnak a váltság halálát. Megértették az Úr Jézusnak a váltságát, de az új életben való járás az hiányzott. A gyakorlati, megélt hívő élet az hiányzott a mindennapjaiból. Azért hiányzott, mert ahogyan itt Zoli említette az előbb, hogy a hívő élet az nem érzelem, hanem az egy magatartás, egy beállítódás, egy mindennapi gyakorlati harc. És elvevése mindannak, amit Isten adott számomra, és annak a megélése. És ezek a korintusiak ezt valahogy nem értették. És ezért inti őket óva Pál apostol, hogy vigyázzatok. A lelki, a szellemi ajándékokkal soha nem szabad visszaélni. Mert ha azzal visszaél az ember, akkor a gyülekezet nem épül. Az az ember is széthúlik, avagy lehet, hogy dicsőséges ember lesz, de igazából Isten országát nem fogja hathatósan építeni, az bizonyos. És ezért írja elsődlegesen Pál, illetve van egy ilyen jellegű üzenete is ennek a levélnek, és ez abból a szempontból fontos nekünk, hogy soha nem szabad az igét kiszakítani a környezetéből. Erről már sokszor beszéltünk, de ebben az esetben is megállja a helyét, és azt gondolom, hogy mindig, hogy nézzék meg a testvérek, hogy a 12. fejezet a lelki ajándékokról, a szellemi ajándékokról beszélt, és a 14. is a szellemi ajándékokról beszél. És nyilvánvalóan itt van a folytonosság, hogy Pál apostol nem véletlenül hangsúlyozza ezeket a dolgokat. Tulajdonképpen a jobb megértéshez még fontos elmondani, hogy ismerjük a Galata 5.22-t, ahol a szellemnek a gyümölcseiről van szó. Minden újjászületett hívő embernek van gyümölcse. Ha nincs, akkor, ahogy szoktuk mondani viccesen, jól elrejti, hogy ő újjászületett, akkor vagy nem született újjá, vagy nem szánta oda eléggé az életét. Mert hogyha én nem maradok a szőlőtőn, emlékeznek a testvérek, akik itt voltak szerdán, igaz, a Birkhofer testvér hirdette az igét, és ő arról beszélt, hogy muszáj a szőlőtőn maradni. Abban az értelemben muszáj, hogy ha én nem maradok a szőlőtőn, mint szőlővessző, akkor nem tudok gyümölcsöt teremni. Fontos benne maradni, Krisztusban maradni, Krisztusból venni, és a krisztusi értéket megélni, átadni, tovább sugározni. Ha ezt nem teszem, akkor azt mondja az ige ott, hogy ezt lemetszi az Úr. Nyilvánvalóan ez a lemetszés, ez az életünknek a végére vonatkozik. Én úgy értem ezt az igét. Amikor az ember oda kerül Krisztus ítélő széke elő, addig tisztít bennünket Isten. megtisztítja az övéit azért, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. És a tisztítás az soha nem kellemes. Igaz, egy szőlővesszőnek, ha levágják, vagy megtisztítják, az soha nem kellemes. És azt gondolom, hogy így vagyunk vele mi is. Az odaszánásunknak a mértéke határozza meg a gyümölcstermésnek a lehetőségét. Ha én nem adom oda az életemet teljes egészébe az Úr Jézusnak, erről szólt az ige hirdetés, igaz a múlt vasárnap, ha emlékeznek rá a testvérek, akkor nem tudok gyümölcsöt teremni. Akkor csinálom a magam egyéni dolgait. Ami lehet jó, lehet teljes, de nem Krisztusban fogok gyümölcstermő életet élni, hanem azt termem, ami az én emberemből fakad. Tehát ez egy nagyon lényeges, nagyon fontos dolog, hogy nem szabad a kettőt ilyen értelemben összekötni, össze kell kötni, de nem szabad úgy összekötni, hogy összemosni. Magyarul, a léleknek, a szellemnek az ajándéka azt adja az Úr, adja Isten számunkra, hogy azokat használjuk. De a lélek gyümölcse, az viszont olyan értelemben rajtunk múlik, ott az a 9 gyümölcs, amelyet felsorol Pál apostol, hogy ha nem szánom oda az életemet, akkor ne csodálkozzak rajta, hogy az életem nem gyümölcstermő. Mert ezért nem gyümölcstermő. És ott az első gyümölcs, nagyon jól tudjuk, az a szeretet, amiről beszél. És ebből a szempontból is fontos ez a ige szakasz, mindjárt szeretnék is erről beszélni, hogy ezek az ajándékok, amiről itt Pál apostol beszél, ezek kiegészítik egymást. És minél sokrétűbb egy gyülekezet, minél több ajándékkal rendelkező testvér van benne, és minél inkább összetudják ezt, összetudjuk hangolni, annál jobban tud épülni a gyülekezet. És tulajdonképpen érdekes az, hogy például, ha elolvassuk a római levelet, a római levélben nincsen szó a nyelveken szólásról, de az efézusi levélben sincsen. Az Efézus 4-ben beszél erről az ige, és a római levélben sem beszél erről az ige. Miért? Azért, mert Rómában ez nem volt probléma, de Korintusban igen. És azért emeli ki az apostol, és azért kezdi itt ezzel, mert a korintusiaknak ez volt a legnagyobb problémája. Egyébként, hogyha az előző fejezetnek a végét megnézzük, figyeljék meg a testvérek, hogy ott a nyelveken szólás, vagy ez az ajándék, ott az utolsóként szerepel. Pál nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, és sokat én se szeretnék róla beszélni, mert az egész 14. fejezet erről beszél, de hogy értsék a testvérek az összefüggést, azért muszáj erről beszélni. Úgy is szokták mondani ezt, hogy ez a himnusz a szeretetnek a himnusza. Maga a himnusz, igaz, az mindig egy Isten dicsőítő vers, Isten dicsőítő ének. És a himnusz azt lehet szerkezetileg tagolni, mint ahogy az iskolába tanulják a gyerekek, igaz? Legalábbis, hogyha megtanulják. És ennek a himnusznak is három része van. Három részre lehet osztani, egy bevezető rész, egy kifejtő rész és egy lezáró rész. A kifejtő rész magyarázza a szeretetnek az értékeit. A bevezető rész az egy óriási táblatot nyújt nekünk a szeretet vonatkozásában. Érdekes volt, amit a görög szótárba olvastam. A görög szótár azt mondja, hogy ez a szeretet himnusza a hegyi beszédnek a lírikus magyarázata. Lírai magyarázata. És ez egy nagyon mély gondolat, hogy a szeretet himnusza a hegyi beszédnek egyfajta magyarázata. Igaz, a hegyi beszéd, nagyon jól tudjuk, Krisztus alkotmánya, olyan értelemben egy mindennapi használati könyv, hogyha mondhatom így, a számunkra, amelyet élni kellene a gyakorlatban. A központi fogalom a szeretet. A szeretetre vonatkozóan többféle kifejezés van, a héber szó azt mondja rá, hogy ez a ahab szó. Ez azt jelenti, hogy az Isten és az ember közti viszonyt a szeretet határozza meg. És ez a szeretet a kiválasztásban és a szabadságban mutatkozik meg. Egy igét az Ószövetségből hadd olvassak erre. Az Mózes 5. könyvének a 4. fejezetében a 37. vers azt mondja, 5 Mózes 4.37, és mivel szerette atyáidat, Isten, és kiválasztotta utódaikat, azért hozott ki ő maga nagy erővel Egyiptomból. Tehát az Ószövetségben ez a szeretet oda-vissza mutatkozik meg, ha helyesen megmutatkozik. S nagyon jól tudjuk, veszük Mózes 5 könyvét, hogy ez visszafele, Isten szereti a népét. Isten mindig is szeret. Isten maga a szeretet. De az ember nem viszonozza ezt a fajta szeretetet. Azért, mert nem hálás. Nem hálás a szabadításért, nem hálás, igaz, az ószövetségi nép ilyen értelemben a kiválasztásért, hanem mindig keresnek mindenféle kigondolást, hogy miért nincs, bocsánat, hogy így mondom, igaza Istennek, hogy mennyivel jobb lett volna az uborkákat meg a dinnyéket enni az egyiptomi földön, holott ott nem ezt tették, hanem rabszolgák voltak. Ez olyan, mint amikor az ember megtér, és átadja az életét az Úr Jézusnak, és akkor utána azt mondja, hogy mennyivel jobb volt az óemberben a megtérésem előtti élet. Hát micsoda szamárság? Akkor most megtértem, vagy nem tértem meg? Nyilvánvaló, hogy vagy nem értem igazából Krisztusnak a szeretetét. Nem ismertem meg valójában, hogy ő maga a szeretet. Azt tudjuk, hogy a görög szó, vagy a görög nyelv 3 szót használ a szeretetre, igaz? Mégpedig az egyik az erátó, a szerelem, az érzéki viszonyulás, a másik pedig a fileó, a felebaráti szeretet. Az erátóval egyetlen egy probléma van, hogy a mai világ erre épül, hogy érzékileg az embert minél inkább felajazza, és minden vágyát a lehető leggyorsabban pillanatok alatt kielégítse. És ezért élnek vissza az emberek az érzéki szeretettel, meg a világ is. Ezt használja fel. De ugyanez a helyzet a fileóval is, a felebaráti szeretettel, a humanizmus ezt használja. És hát emlékeznek a testvérek arra, hogy Péter is így válaszol a János evangéliumában. Jézus, amikor azt kérdezi tőle a János 21-ben, hogy szeretsz-e, Jézus az agapé szeretetet használja. És Péter a fileóval válaszol, a felebaráti szeretettel. És azért kérdezi újra és újra az Úr Jézus, hogy nem lehet csak szeretni felebarátian, hanem azzal az agapé szeretettel kell szeretnünk, ahogyan Isten szeretett bennünket. Mert csak ez a megoldás, csak ez visz előre. És a harmadik pedig igaz, az agapé szeretet, Istennek a szeretet szava. Még egy mondatot szeretnék visszatérni erre a két kifejezésre, hogy ha már Líráról beszéltünk, akkor József Attilának az eszméletében van egy olyan sor, hogy minek fegyvert veretni belőled arany öntudat. Hogy az embernek a legnagyobb kísértése és az egyik legfájóbb cselekvése, hogy sokszor a szeretetet fegyverként használja. Fegyverként használjuk. Holott nem erre adatott. A másik ellen. És tönkre tesszük a kapcsolatainkat, tönkre tesszük a másikat, és tönkre tesszünk sok mindent önmagunkat ezzel. És amikor arról beszél itt az ige, hogy agapé, akkor egy nagyon ritka, érdekes könyvből szeretnék olvasni, ami házassági ige, de ide kapcsolódik. Mégpedig az Énekek éneke 8. fejezetéből, ismerik ezt a fiatalok biztos, de az idősebbek is, én azt gondolom, Énekek éneke 8:6-7. Azt olvassuk ebben, tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Bizony erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Sok víz nem tudja eloltani a szeretetet, folyók sem tudják elsodorni. De ha valaki háza minden kincsét kínálná is a szeretetért, csak megvetnék érte. Azt mondja itt, hogy erős a szeretet, mint a halál. Amikor Luther magyarázta ezt az igét, Luther Márton, a szeretet himnuszát, akkor a szeretet himnuszára vonatkozóan azt mondta, hogy fantasztikus, gyönyörű, de igen-igen kemény ez, amiről itt olvasunk. És talán meglepődünk ezen a kifejezésen, hogy hát hogy lehet a szeretethez hozzá kapcsolni ezt a kifejezést, hogy kemény vagy éles. Hát úgy, hogy a szeretet az olyan erős, mint a halál. Az Istennek a szeretete, ha megragad bennünket, és ragaszkodunk hozzá, akkor még a halál se választ el bennünket tőle, hogy most egy kicsit megfordítsam. Mert hozzá kerülünk. És abból a szempontból is fontos ez, hogy ne használjuk fegyverként. Ne használjuk fegyverként, mert szokták használni azt a kifejezést, ismerik a testvérek, hogy semmi vagy, vagy nulla vagy. Az egyik legnagyobb sértés. És ez a szeretet himnusza ezt a kifejezést használja. Lehet bármilyen ajándékom Istentől, ha nincs bennem szeretet, akkor egy nagy nulla vagyok. Ugye? Vagy ez egy kicsit fájdalmas dolog. Vagy legalábbis én, ahogy erre készültem és belegondoltam. Hogy egy semmi, egy senki, ha nincs bennem Krisztusnak a szeretete. Tehát ez nagyon fontos ennek az ellentét párnak a valóságát megérteni, mert az igénynek ez az első része ezzel foglalkozik, ezekkel az ellentétekkel. Bocsánat. Lényeges itt még az igeidő, hogy egyes szám első szemében van szó erről az igéről. Egyes szám első szemében azért, mert Pál apostol magáról beszél. Azért, mert azonosult a korintusiaknak a szenvedésével, a nehézségével. Az egyes szám első személyét, most nem akarok belemenni a lírába, meg az irodalomba, az arra is alkalmas, hogy az ember saját maga olvassa. Ha én más fülével olvasom az igét, ezt is, meg a többit is, akkor semmit nem értek belőle. Azért, mert Isten mindig azt akarja, hogy saját magamra vonatkoztatva olvassam. Ne a másik fülével, hanem az, hogy nekem mit mond, nekem mit üzen. És ez nagyon fontos, hogy ez alól nem szabad, nem lenne szabad kibújni. A szeretet nélküli élet az értelmetlen. A Krisztus szeretete nélküli élet. És ezért beszél Pál apostol itt három dologról, igaz, az egyik, az első a nyelv. A nyelvnek az adománya. Ez egészen rendkívüli dolog, amit mi Istentől kaptunk, hogy nyelvünk van, hogy nyelven tudunk megszólalni. Ahogy Jakab írja, ezzel áldjuk Istent, és ezzel átkozzuk az Isten képére teremtett embert. És aki beszédben nem vétkezik, azt mondja ott Jakab apostol, az tökéletes ember. Hányszor vétkezünk? Hány olyan kimondott szavunk van, amivel megbántunk másokat. Igaz? Amikor szoktuk mondani, hogy harapd el a nyelvet. Nem szoktuk? Vagy mondanánk magunknak, mondjuk magunknak, hogy ezt nem kellett volna mondanom. És már nem tudom visszavonni. Mert elhangzott. És a másikba évekig, van amikor évtizedekig rejtő vagy mélyülő sebeket ejtünk. És azt mondja ott az ige, hogy egyetlen egy ember nem tudja megszelídíteni a nyelvet. Nem csak az asszonyok nyelvét. Férfiakét is. De azzal, hogy ezt mondja, azzal ott van, hogy Isten igen. Tehát Isten képes féken tartani a nyelvünket. És amikor itt arról beszél az ige, hogy a tökélet, arról beszélünk, hogy embereknek a nyelvén szólok, igaz, ott azt értsük jól, ott nem csak arról van szó, hogy valaki több nyelven beszél, mint lombkató, talán úgy hívják azt a 17 vagy hány nyelven beszélő hölgyet, tehát nem erről beszél elsődlegesen az ige, hanem arról beszél, hogy ha megfelelő embernek megtalálom a megfelelő nyelvét, Tehát magyarul mindenkinek tudok úgy beszélni, hogy megnyíljon a szíve Istennek a szava előtt. Nagyon nagy adomány. Ha megtalálom azt a kulcsot a másik szívéhez, azt a nyelvi formát, amivel a másik megnyílik Istennek az igéje, vagy Istennek a szava előtt. És ez az ékes szólás, ez a retorika, igen nagyra tartották a görögök magát a beszédet. És igen fontos a beszéd. Hát nem véletlenül vannak beszédművelő körök, és azt gondolom, hogy egy jó prédikátornak is tudni kell beszélni. Nem szabad helyesírási, nyelvhelyességi hibát mondania. Nem szabad azt mondani, hogy én tudnák, hanem azt kell mondani, hogy én tudnék. És egy csomó dolgot lehetne mondani, mert a prédikátor is tanít, a beszéddel tanítunk. A gyereknek, hogyha olvassuk a gyereknek, minél többet olvasunk gyerekkorában és beszélünk, annál fejlettebb lesz a kifejezés kincse. Ezért tudnak az később született gyerekek, akiket a családban már több testvér vesz körül, én is beleakadok, sokkal jobban, folyékonyabban beszélni, használni a szavaikat. Mert ott van körülöttük már egy nagy társaság. És bizony nagyon fontos a bizonyságtétel, a prédikáció, az igazság kimondása. Erről beszél itt az ige. De ez csak ruha. Ez csak külső. Ha nincsen benne tartalom, vagyis Krisztusnak a szeretete, akkor semmit nem ér. És a másik dolog, nem fogok erről sokat beszélni, csak a lényeget, amit én megértettem, hogy az angyalok nyelvéről beszél. Én még nem jártam olyan nyelviskolába, bár szívesen beiratkoznék, ahol az lenne kérve, hogy itt az angyalok nyelvét tanítják. Mert ilyen nincs, ugye? Ezt igazából Istentől tanulja meg valaki, vagy kapja valaki. Ez egy adomány. Igaz? Az Istennel való beszéd, a nyelveken szólásnak az adománya. Erről fog részletesen szólni a 14. fejezet, de ezzel kapcsolták össze a korintusiak az angyalok beszédével a nyelveken szólás, de azért, mert a görögök mindig is lelkesedtek a glosszoláliáért, ez a glosszolália az elragadtatásnak a nyelvét jelenti. Azért, mert úgy gondolták, hogy ha az elragadtatás nyelvén tudok szólni, akkor az valami fenkölt, valami magasztos, valami sokkal több, mint a hétköznapi beszéd. Tehát az mástól, az máshonnan jön, valahol kívülről, fentről jön. Tehát magasabb fokú. És csak a beavatottak értik, mondták ők. És nyilvánvaló, hogy csak az értheti, hogy akinek erre adománya van. Visszacseng ebbe egyébként a misztérium kultusz, mert a misztérium kultuszban a görögök így gondolkodtak, és nagyon sokan a korintusi gyülekezetben innen jöttek. De miről beszél Pál apostol? Hogyha valakinek ez adatik, az olyan, mint az üres pengő érc. Érdekes ez a kifejezés, amit itt mond az ige, hogy olyan, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom. A zengő érc, a pengő cimbalom, ezek üres hangszerek. Üres hangszerek olyan értelemben, meg ne botránkozzanak, akik szeretik a hangszereket. A pengő cimbalom az valószínűleg egy pengetős hangszer volt, és az Isten tiszteletnél a liturgiába használták. Érc tányéra jelentése, de önmagában üres zúgás. És a másik kifejezés, a zengő érc, az pedig egy fúvós hangszert jelentett abban az időszakban. És nagyon érdekes ennek a héber eredetie, mert békjót, bilincset jelent. A másik szónak a jelentése pedig egy zengő, üvöltő, sibító, ordító hangot jelent. Magyarul Isten szeretete nélküli beszéd az megbékjózza az embert. Megbékjózza, megköti, félelmet, fájdalmat, kiabálást okoz. Ez olyan, mint amikor a kisgyerek hallja a harangokat, és szinte fáj. Egy érdekes film, az ifjúságnak ajánlom megnézésre, az Ádám almái című filmet láttátok? Nem láttátok? Akkor legyetek szívesek megnézni, kötelező irodalom. És abban van egy ilyen rész, ahol zúg, zeng a harang, de egészen másról van benne szó. Az ember szinte fél tőle, mert a harang is akkor ér valamit, igaz, ha Isten tiszteletre hív. Hogyha arra szólít, hogy az ember Isten igéjét hallgassa, és adja át az életét. És azért beszél itt az apostol erről, hogy ezek csak üres hangzások, hogyha valakinek a szívében nincsen Istennek ott a szeretete. A legtökéletesebb beszéd is üres, Isten kegyelme, Isten szeretete nélkül. A másik dolog, nem akarok többet erről beszélni, mert nagyon el fog menni az időnk. A másik fogalom, igaz, amiről itt beszél, az talán egy kicsit már közelebb áll hozzánk, azt mondja, és ha prófétálni tudok, és minden titkot ismerek, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. A prófétálás, ahogyan itt olvassuk majd a 14.3-ban, aki pedig prófétál, emberekhez szól, embereket épít, bátorít és vigasztal. Fantasztikus dolog. A prófétálás az tulajdonképpen az igének a pontos megértését és alkalmazását jelenti a mindennapok hallgatói számára. Nagyon nagy dolog, ha Isten üzenetét értem és tovább tudom adni, megértem, hogy mit üzen Isten. Ezért nagyon sokat kell az embernek, gondolkodni, olyan értelemben megszenvedni az ige üzenetét, amit az ige a vajúdáshoz hasonlít. Tehát meg kell szenvedni érte, hogy az ember megértse, hogy Isten mit üzen neki. És nyilvánvalóan a prófétálásról, ezért beszél, de később még lesz róla szó, az egy nagyon nagy dolog. A titkok ismeretéről azt írja az ige, vagy azt mondhatjuk róla, hogy amit Istenről tudni lehet, óriási dolog. A Krisztus hitnek a lényege, a kereszt titkának a megértése, azt mondja máshol az ige. Fantasztikus dolog, ha valaki megérti a kereszt titkát. Akkor a leglényegesebbet érti meg. Azt, hogy Isten mennyire szeretett engem, hogy az Úr Jézust adta az én bűneimért. Hogy én semmit nem tehetek ehhez. Semmit. De ha elfogadom, akkor minden az enyém. Ezen a világon, és az örök élet. Ugye az örök élet, az valóság, nem kell itt görög fogalommal dobálózni, az valóság, hogy mi az Úr Jézushoz megyünk. És ez egy óriási dolog. Ezt nem vehetik el tőlünk. Igaz, ahogy a római levélbe írja Pál apostol, hogy senki nem szakíthat el bennünket Istennek a szeretetétől. A bölcsesség. A bölcsesség, amiről itt beszél, az ismeretnek az összes területét jelenti. Tehát a világ és a túlvilág összes jelének a megértését. A történelemnek az összességét átlátni. Ugye, amikor jöttek ezek az esszékérdések most érettségén. Látni az összefüggéseket, megérteni, válaszolni rá. Az nagyon nem egyszerű dolog. De azt mondja, hogy aki ennek birtokában van, az minden titkot, minden bölcsességet ismer, minden tudományt, minden magyarázatot ismer. Megint, szóval az ember, amikor ezeket olvassa, vagy legalábbis én úgy voltam vele, hogy Uram, hogy fogok én erről beszélni, mert ezek nagyon nagy dolgok, amiről itt az ige beszél. Fantasztikus dolgokról beszél, nagyon nagy magasságokról, mélységekről. Olyan ez az egész szeretet himnusza, mint József Attilánál a szerpentin hasonlat, tudják a testvérek, de akik érettségiznek, azoknak kötelező, hogy a szerpentinen, ahogy egyre feljebb megyünk, egyre jobban látjuk a tájat, egyre többet látunk belőle. És a szeretet is ilyen. Ahogy felfele haladunk, Isten titkának a megértésében egyre mélyebben ismerjük meg őt magát. Egyre nagyobb dolgokat jelent ki nekünk az Úr, az igén keresztül. És amikor itt arról beszél, hogy bölcsesség, érdekes egyébként, hogy a görögök erre a kifejezésre azt használták, hogy gnózis. A gnózis a titkos tudást jelentette. És ők úgy gondolták, a görögök tévesen, hogy a tudás által egy magasabb fokú megismerésnek a birtokába juthatok. Hát a mai világ is bálványozza a tudást, nem? Tehát aki olyan professzor, hogy mindent tud, vagy mit tudom én, lehetne itt neveket mondani, de nem akarok, hát azok a világnak a legnagyobb emberei. És ezt összekeverték a megváltással. Mert a görögök úgy gondolták, hogy ez a megváltás. Ennek a titkos tudásnak a megértése. Holott nem ez. Hanem a megváltás az az Úr Jézus Krisztus keresztjének a megértését jelenti, pontosabban amit ő tett értem, hogy odaadta az életét. És tovább folytatja az ige, még magasabb fokozatokról beszél, azt mondja, hogy ha egész teljes hitem van is, tehát olyan hitem van, amiről az Úr Jézus úgy beszél a Márk 11-ben, hogy hegyeket mozdíthatok. Magyarul eltűnik az utamból minden akadály. Olyan hitem van, hithős vagyok, hogy átlátom a dolgokat hitben, hogy mindenre képes vagyok Krisztusba vetett hit által. Tehát valami fantasztikus dolog ez, amiről itt az ige beszél, és úgy tudom hirdetni az igét mások számára, mert adatott számomra ez az ajándék. Magyarul, ha belelátok a másiknak a fejébe, a szívébe, az igazságnak a példaképe, bajnoka, a bölcsességnek a teljes ismerője vagyok. Ha csodálva tekintenek rám, mint hithőse, de szeretet nincsen én bennem, semmi vagyok. Tehát ez valami fantasztikus dolog, vagy legalábbis én, ahogy megértettem, akkor semmi az, amit én teszek. Mert Pál apostol, figyeljék a testvérek, mindig azt mondja, hogy én akkor semmi vagyok. Nem lehet kibújni. Tehát magamra kell gondolnom, meg a testvéreknek is, magukra. Nem másra, hogy én semmi vagyok. Mindig így mondja, tehát fontos. Tehát, ha nem épít, igaz, akkor azt mondja itt, hogy semmi vagyok, és itt a testvér, az egyik testvér említette azt a vagyok szót. Érdekes, hogy itt az ige nem azt mondja, a vannal szemben a nem létező áll. Ha már József Attilát idéztem, amikor azt írja, hogy a semmi ágán, igaz, a semmi ágán vagyok, semmi ágán reszket a szíve, akkor ez azt jelenti, hogy nem létező. És a nem létező rettenetesebb a halálnál. Rettenetesebb a halálnál. Mert a halálból van feltámadás. A nem létezőből nincs. És ezért fantasztikus a 2 Mózes 3-ba Mózes elhívása, amikor arról beszél az ige, hogy a vagyok mondja ezt neked. Aki létező, aki van. És a nem létező, amiről itt beszél az ige, hogy nincs bennem, semmi vagyok, ez itt a semmit jelenti. Tehát értik a testvérek. Tehát azért erős, rendkívül erős szembeállítás ez, hogyha szeretet nincs bennem, akkor bármit tehetek. Bármit mondhatok, bármit tudhatok. És a harmadik rész, röviden még erről is szeretnék egy-két gondolatot. Igaz, ez még magasabb fokozat, ha megfigyelik a testvérek. Én nem tudom, kicsoda ez a Soros György, de most képzeljük el, hogy Soros György fogná, tényleg nem tudom egyébként, nem is érdekel, de ha fogná magát és szétosztaná az egész vagyonát, felétetné. Hát micsoda hithős lenne, vagy micsoda nagy ember lenne, hithős nem lenne, de micsoda nagy ember lenne a külvilág szemében. Igaz? Nem valószínű, hogy meg fogja tenni. Mert általában az emberekkel az a baj, hogy a vagyonhoz mérhetetlenül ragaszkodnak. Ragaszkodunk. Nem tudjuk elengedni a vagyont. Igaz, amikor a gazdag ifjú, persze, ha valakinek nincs vagyona, akkor könnyen mondja, hogy én nem ragaszkodom hozzá. De amikor a gazdag ifjúnak azt mondja az Úr Jézus, hogy menjél, add el a vagyonodat, és kincsed lesz a mennyben. Ott nem a vagyonnak, soha nem a vagyonnak a mértékével van a probléma, hanem mindig van, azzal van a probléma, hogy milyen a vagyonhoz való viszonyom. Ha én azt átadom az Úrnak, sokkal többet kapok vissza. ha nem tudom megtenni, igaz? Gondoljanak a testvérek az özvegyasszony két filérére. Igaz? Minden vagyonát odaadta. Ő tényleg szerette az Úr Jézust. A gazdag ifjútól ezt kérte Jézus, mert tudta, hogy a hitének ez az akadálya. Nem mindenkitől kéri ezt Isten. De őtőle azért kérte, hogy megértse igazából megértse az Úr Jézust. És ezt nem tudta megtenni, mert mit olvasunk ott? Szomorúan elment, mert nagy vagyona volt, vagyis a pénzhez ragaszkodott. Pedig nem viheti magával. De Jézus szeretetét igen. Tehát ez azért nagyon fontos megérteni, hogy itt bizony egy odaszánásról van szó. Egy olyan odaszánásról, és az ige itt a szó szerinti magyarázatban nem csak arról az eredeti jelentésben, nem csak pénzről beszél, hanem a jogi nyelv úgy fogalmazza, hogy minden ingó és ingatlan vagyonom odaadásáról szó van. Hát mindenemről. Sőt, minden lelki-szellemi vagyonom átadásáról van szó itt ebben az igében. Teljesen odaadom, amin van. Igaz, ha ezt megteszem, de szeretet nincsen én bennem, akkor semmi vagyok. És talán ennek az ige résznek, igaz, ennek a három versnek a legmagasabb foka az az, amikor azt mondja itt az ige, hogy ha testem tűzhalálra szánom. A korintusiak rendkívül nagyra értékelték ezt a fajta magatartást. Több történelmi tény is beszél erről. Például volt egy úgynevezett Hellokis nevű ember, aki a dorhódítók ellen a tűzhalálba, mégpedig a templom tüzébe vetette magát, és ő ilyen értelemben egy hithős volt. De az ige itt nem csak erről beszél, hanem beszél mindenfajta mártíromságról. És a mártíromságnak is mindig meg kell nézni, és minden egyes odaszánásnak igazából az indítékát. Ha én azért adom oda magamat, vagy bármit az életemből, hogy azzal azt mutassam, hogy én milyen kiváló ember vagyok, az nulla, az semmi. Tehát itt az ige arról beszél, igaz, hogy mi az indítékom, mi az odaszánásomnak a háttere, mi az, amiért teszek valamit. És azt mondja, igaz, azt mondták a görögök, hogy ez egy fantasztikus dolog, hogyha odaadják az életüket tűzhalára. És milyen fantasztikus dolog, mondják a mártírok, hogyha odaszánják az életüket Krisztusért, odaadják az életüket tűzhalára. Szinte elképesztő ilyet mondani, bocsánat, hogy így fogalmazok. Igaz, hogy közülünk melyik merné megtenni, ki merné megtenni. És azt mondja itt az ige, hogyha ezt megteszem is, de nincs bennem Krisztusnak a szeretete, akkor semmi vagyok. Tehát ha a mások az indítékaim. Tehát nekem ez nagyon fontos volt, hogy a szeretet az nem jelenti az automatikus keresztény vagy hívő életet. Az nem magától jön ilyen értelemben, és nem is a tetteknek a mennyisége adja, hanem a Krisztus, az Úr Jézus Krisztusnak az odaszánt élete adja a szeretetet. Hogy ő odaadta teljesen önmagát, értem. Ahogyan olvassuk a Márk evangéliumában, igaz, a szeretetnek a kettős parancsát, hogy a teljes szeretet, amikor Jézus válaszol erre, bocsánat, Máté 22-ből szeretném olvasni, nem Márkból, Máté 22:36-tól, Mester, melyik az a nagy parancsolat a törvénybe? Jézus így válaszolt, szeresd az Uradat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Igaz, arról beszéltünk, hogy a szeretetet élni kell, nem beszélni kell róla, És ez a szeretet nem elsődlegesen a mi szeretetünk, hanem ahogyan János levelében olvassuk, befejezésképpen hadd olvassam fel ezt az igerészt, János első levele 4. fejezetéből, a 7. verstől: szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg az Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el az Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szereted minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Én kívánom azt a testvéreknek, hogy éljük meg az agapé szeretetet a mindennapokban, az Úr Jézus Krisztusnak az önfeláldozó, általunk átadott szeretetét, mert ez az egy tudja vezetni az életünket helyesen, Isten szerűen. Amen.